Ezután már így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon első részét. Erre megosztotta köztük a vagyon. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapolni vagyonát folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egy polgárához, aki kiküldte őt a földjeire viszontnak legeltetni. Ő pedig szívesen foglalkozott volna akár azzal a terességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: az én apámnak hány vérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt élem vagyok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki: atyám, védkeztem az ég ellen és te ellen. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyan, ami véreseik közül egy. És útra kellve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elére futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, védkeztem az ég ellen és te ellene, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek.
A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És hallgassuk meg újra az ifis zenecsapatnak az énekét.
Thank you. Minden évben van egy témája a 20-20 konferenciának, és igen, ez a téma az otthon. Sokféle érzés lehet bennünk az otthonunkkal kapcsolatosan. Sokszor keressük azt, hogy hogyan legyen otthonosabb az otthon. Ennek érdekében dekorálunk, átrendezünk, újrafestünk, és minden leteszünk annak érdekében, hogy egy kicsit még jobban érezzük magunkat ott, ami a helyünk. Hát még inkább átérezzük ezt, amikor a belső otthon keressük, de ezzel együttben azt is érezzük, hogy egy kicsit otthontalanok vagyunk ebben a világban. Sokféle kérdés körbejártunk az elmúlt két napban, és ma odaérkeztünk, hogy ebben a világban csak akkor lesz otthonra, hogyha az Isten ad nekünk otthont. Erre akarunk figyelni, illetve az otthonra, amit ő készít nekünk. Hogyha körülnézünk a templomban, akkor látjuk, hogy a dekoráció, ez a kis összeállítás, meg mindaz, ami fel van függesztve, ha körülnézünk itt a templom körül, akkor kint is, meg a másik teregben is ezt látjuk, hogy az otthonra akarunk figyelni, és arra, hogy lehetnekünk otthonosabb érzetünk. Most rendőrségünk el imádságra és kérjük Istent, hogy ajándékozzon meg önmagának.
Így áldott, hogy megállhatunk előtte, így áldott, hogy még mindig van neked szabad hozzánk. Köszönöm, Istenem, az elmúlt napokat, olyan jó érzés hazajönni, olyan jó érzés itt a Bulgária telepen otthonra találni, olyan jó ismerős arcokat látni. Köszönjük, hogy annyiféle otthonunk lehet. Köszönjük, hogy egy gyülekezet is lehet az otthonunk. Uram Istenem, légy áldott, hogy olyan emberekről gondoskodsz mindig, akinek van mondani valója, akinek akivel célod van. Uram Istenem, köszönöm, hogy én és mi otthon lehetünk a te számodra. Adjam, hogy otthonra találhass bennünk, itt a gyülekezetben is, a gyülekezetekben. Adjam, hogy a gyülekezet is otthon lehessen a számodra. Uram Istenem, taníts meg úgy szeretni minket, ahogyan nem ahogy én akarok, hanem ahogy az a másiknak jó. Ahogy az a másik, ahogy azt igényli a másik. Uram Istenem, olyan jó, hogy mindezt tanulhatjuk. Uram, azt is nagyon köszönjük neked, hogy veled újra kezdhetünk. Hogy mindaz, ami elbomlott, amit elrontottunk, ami nem úgy alakult, ahogy kellett volna, hogy te szeretted volna, hogy a te tervedben benne van, hogy benne volt, azt veled együtt újraépíthetjük. Uram Istenem, azért könyörgök, hogy az, hogy veled együtt ne falakat, hanem hidakat építhessünk egymás felé. Ebben áld meg bennünket, vagy tudom, hogy az Isten tisztelet is abban erősítsen bennünket, hogy ne csak egymás felé, hanem felé építsük a hidakat. Uram, az, hogy a szeretet, az elfogadás, a befogadás, a megértés hídját építsük, és így találhassunk otthonra te benned. Áld meg a Szige hirdetőjét, és minket is, hogy halló fülekre és szívekre találjon a te igét. Amen.
Foglaljunk helyet, drága testvérek! És készüljünk Isten igéjének a meghallgatására, elénekelve az énekes könyvbeli 254b jelzésű énekünknek az első két versét. A 254b jelzésű énekünk első két versét énekeljük, Az első vers így kezdődik: erős várunk nékünk az Isten. Drága testvérek, hallgassuk meg Istenek igéjét, amint ez írva található Pál apostolnak az Efézus beli gyülekezethez írt levelében, a második rész 18. és 19. verseiben. Felolvasom az igét, az Efézus beliekhez írt levél második részének 18. és 19. verseiből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Jézus Krisztus által van szabad utunk az Atyához, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, amint az imént is elhangzott, ennek a hétvégének a 20 plusz konferencia keretében a fő témája az otthon. Szólt előadás arról, hogy milyen otthonból jövünk. Mert hogy mindnyájan hozunk magunkkal egy lelki, szellemi hátizsákot, amit otthon kaptunk. És ez nagy mértékben meghatározza a jelenünket. Aztán egy másik előadó azt a témát járta körül a tegnap, hogy Milyen otthont teremtünk mi magunknak? Azon túl, hogy mit hoztunk otthonról magunkkal. Mi az, amit mi teremtünk meg önmagunknak? És végül a mai napra esik ez a téma, hogy ajándékba kapott otthon, amit Isten készít nekünk. És így jutunk el arra nagy felismerésre, hogy Istennél lehetünk otthon. És ha valaki eljut az Istennél való otthonosság élményéig, akkor Istennel tud itthon lenni. Istennel tudja megélni a földi életet. Istennel tudja járni a hétköznapokat. Mert otthonosan mozog Isten világában, ezért itthon érzi magát ebben a világban is. Noha tudjuk, amit a zsidókhoz itt levél tanít nekünk, hogy nincs itt maradandó városunk. Azt is tudjuk, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob sátorokban laktak, mint idegenben, ahogy olvassuk szintén a zsidókhoz itt levélben. De közben várták az alapokkal bíró várost. Azt a rendíthetetlen fundamentumú otthont, amit Isten nekik is elkészített, és amit mindnyájunknak fölajánl. Testvérek, az otthon teremtés vágya végig kíséri az emberiség történetét. Érdekes a mi magyar nyelvünk a maga gazdagságában, hogy tudja kifejezni például azt, hogy ház, házasság, haza, mind-mind ugyan abból a szógyökből származó kifejezések. A történészek tanúsága szerint a 12. században jelent meg ez a szavunk, hogy ház. Akkor, amikor letelepedett végleg a mi népünk a Kárpát-medencében, amikor fölhagyott a sátrakban való lakozással, meg az egész Európában történő kalandozásokkal, amelyek nyilván mind-mind ideiglenes szálláshelyekkel jártak. Ház. És ebből jön a házasság. Mert a házasság férfi és nő együtt élése szorosan kötődik a házhoz. Az otthon teremtés vágyával lép örök szövetségre férfi és nő. És különös, hogy a haza is ehhez kötődik. Mert hol van az én hazám? Ott, ahol van az én házam. És ott, ahol van az én otthonom. Mert az otthon még a háznál is többet jelent. Jelezte el mi barátom, hogy tele aggatták ugye a díszítő fiatalok a templomunkat ilyen jelképes kis házakkal. De ez még nem elég az otthonhoz. Tudjuk, hogyha egy ház felépül, otthonnál csak akkor válik, amikor azt berendezzük. A lakók ízlése, elképzelése szerint szeretné minden lakó minél otthonosabbá tenni a házát. Ezért van annyi díszítő eleme egy lakásnak. Mire utal egy ilyen fotel, fölötte egy lámpa? Arra, hogy szereti az ember a kis kényelmes kuckóját megteremteni, ahol otthon érzi magát. És ez az az ősi vágy, hogy biztonságba jussunk. Igen, visszavágyunk tudat alatt is abba a tökéletes összkomfortba, amit édesanyánk szíve alatt éltünk meg 9 hónapon keresztül. Van, aki csak 7 hónapig, ugye, akik korábban siettek ki erre a világra. De mindenképpen ott van a tudatunkban az a vágy, hogy ezt a tökéletes biztonságot, ezt a komfort érzetet újból megkapjuk. Hol veszítette ezt el az ember? A bűneset következtében, amikor kiüzetett az Édenkertből, az Isten közelségből. Amikor már nem volt otthon többé Istennél. És jaj, ebből származik, ebből az Isten vesztésből minden más értékvesztésünk. Mert nem otthonos az ember már rég Istennél, ezért nem érzi magát otthon ebben a világban. Ugye, ahogy Kosztolányi Dezső jajdul föl egyik versében, a boldog, szomorú dalban, hogy itthon vagyok itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Igen, én mégis megkérdőjelezném ennek a kijelentésnek az első sorát. Lehet-e igazán itthon ebben a világban, az Isten által teremtett világban az az ember, aki már nincs otthon az égben? Aki nem otthonos Istennél? Ezért űzött vadként hajszolja magát nagyon sok ember. És a kutatók, a szociológusok, statisztikusok felmérése szerint emberek milliói élnek otthonérzet nélkül ebben a világban. Mert nincsenek otthon rég az égben. Mert nem ismerik azt a lelki biztonságot, melegséget, azt az igazi oltalmat, azt a bensőségességet, amire mindnyájan sóvárgunk. Ebben a globalizált világban, mintha megváltozna az otthon fogalma is. Manuel Castells, szociológus, egyik híres művében, a Hálózati Társadalom Kialakulása című művében fejti ki azt, hogy a globalizált világban egyre inkább elvész a helyhez kötődés igénye. Nagyon mobilis világban élünk. Különösen fiataljaink, aki már keresztül kasul, röpködik, nem csak Európát, hanem most már az egész világunkat. Érzik, tudják, hogy milyen átmeneti lakhely az, ahol éppen dolgoznak néhány évig, aztán kerül egy újabb lakhely, egy újabb munkahely, talán egy más városban, vagy éppen más országban, és szedi a kis cókmókját, és könnyedén átköltözik egy másik helyszínre. Csak kérdés, hogy hol vagy otthon, miközben ilyen mobilis világban élsz? Miközben készültem erre a mai szolgálatra, összeadtam hirtelen magamban, hogy én hány helyen laktam eddig. 10 lakásban laktam eddig. Ez a 10., amiben most lakom. És jellemző módon azzal akartam vigasztalni a nagylányomat, aki az este itt a fiatalok előtt bizonyságot tett, az ő otthonos és otthontalanságos érzetéről, mert nagyon vegyesen fogalmazott, hogy hát tudjátok-e, hogy a parókia kifejezés honnan származik és mit jelent? Paroikos, görög szó, átmeneti otthon. Hát ezért nem csoda, hogy én már a 10. lakhelyen lakom. Pontosabban nem a 10. településen, hanem a 10. lakásban. Itt Kolozsvár 2-ben laktam, aztán laktam szintén Kolozsvárt másik 2-ben, diákkoromban, Szatmáron megint 2 külön helyen laktam diákkoromban, összesen ez a 10. lakás. És lám, ez is csak paroikos, átmeneti otthon. Hogy ne felejtsd el, hogy nincs itt maradandó városa. Az is beugrik, mikor építettük ezt a templomot, parókiát 90-es évek közepén, egy volt utcabeli atyánk fia, Nagyon sokat segített egy kamionos teherautójával, nagyon sok anyagot hordott ide, az építő telepre, és ettel úgy elbeszélgettünk mélyebben egy kicsit. Amikor szóba jön, hogy hát ez parókia, és hogy ebben én nem fogok örökre lakni, és majd egyszer eljön az idő, ha megérem, hogy át kell adnom egy következő szolgálónak, egy lelkésznek, úgy fölkapta a fejét döbbenten, hogy kumparintje! Das se paté! Hát hogy lehetséges, hogy ennyi energiát fektet bele? Ennyit fut, ő látta, ugye, hogy mennyit dolgozom, mert pont szembe laktam vele a régi parókiát. És hogy ezt át kell majd adja? Nem lakhat itt haláláig? Mondom, nem. Mert mi átmenetiek vagyunk egy szolgálati lakásban. Igen, úgy megfogalmazódott bennem az is, hogy mintha egy kicsit irigyelném azokat, akik ott élik le az életüket, ahol születtek, ahol ott vannak az őseik is mind eltemetve, ahol azok az emlékek nem is halványulnak el, amelyek oda tartoztak az elődeik világához is. Milyen szép is volt valamikor, mikor több generáció együtt lakott egy udvaron, egy gazdaságban, és adták át a stafétát egymásnak. Miközben a szülők kint dolgoztak a mezőn, addig a nagyszülők otthon vigyáztak az unokákra, mondták nekik a gyönyörű meséket, tanították őket érdekes játékokra. Ma már ebben a globalizált világban minden átminősül, átrendeződik. A helyhez kötődés igénye is megváltozik. És mégis ott van a szívünk mélyén az otthon utáni vágy. Nietzsche, a híres, hírhedt német filozófus, akiről tudjuk, hogy mennyit hadakozott Isten ellen, egyház ellen, mennyit gunyolódott a kereszténységen. Egyszer nagyon őszinte pillanatában megírta az Elárvultan című versét. És ebben azt mondja, varjak, ha-hó, mind város felé kavarok, indul a hó, örülj, ha van még otthonod. Szíved szorong, s bámulsz vissza, rég, s mi merőn, kellett bolond világgá futnod télidőn. Varjak, ha-hó, mind város felé kanyarog, indul a hó, jaj neked, ha nincs otthonod. És tudjuk, hogy ez az ember soha nem találta meg igazán az otthon érzetet. Sőt, elborult elmével halt meg egy elmegyógyintézetben. Ami távolról sem nevezhető otthonnak. Testvérek, mit keres az ember ebben a világban? Tegnap egyik előadónk idézte Tamás Áron híres mondását, aki szintén ilyen világvándor volt, mint sok-sok sorstársunk, hazánk fia, hisz mi a magyarok arról is híresek vagyunk a világon, hogy egyik legszétszórtabb nemzet vagyunk e földgolyón. Több mint 40 országban élünk. Ő azt mondja, azért vagyunk itt, de világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És tudjuk, hogy ő is körbejárva a világot, utána visszatért a szülőföldjére. Mintha csak ott lenne mindnyájunk szíve mélyén ez a vágy, haza menni. Hallottuk az első igéből, Lukás 15-ből, hogy nagyon ismerős Jézusi példázatot, tékozló fiú történetét. Amikor életének mély pontján rászakad az otthontalanság érzete. Amikor már nincs se hajléka, se kenyere, se barátja, Nincs már senkije és semmije. És akkor magába száll. És azt mondja, hogy hazamegyek. De szebben fogalmaz. Így mondja pontosan, elmegyek az én atyámhoz. Elmegyek az én atyámhoz. Számomra ez jelenti igazán a hazamenetet. Mit érne úgy hazamenni a régi házba, ha abban már nem lenne ott az atya? Hogy érezné magát egy-egy gyermek, az idegenből hazajönne sóvárgó szívvel a régi otthonába, a szülői házba, és zárt ajtókra találna. Nem lenne már benne az atya, az anya, aki fogadja, aki átöleli, aki asztalt terít. Hadd árulkodjak egy kicsit a nagyfiamról. Egyszer azt mondta középiskolás korában az édesanyjának, anyu, olyan jó érzés hazajönni az iskolából, fáradtan, éhesen. Volt, amikor estére jött haza, külön program után, és égett a villany a konyhában. Azt mondja, messziről látom, hogy ég a villany a konyhában. Tudom, hogy ott van anyu, és vár a meleg ételben. Igen, ez az otthonosság utáni vágy. Nem elég egy házba hazaérkezni, úgymond, ha nincs benne, aki fogadjon, aki meleget teremtsen, mire én, a didergő lélek megérkezem. Igen, testvérek, erre vágyunk mindnyájan. Hazaérkezni. Ugye a hazaérkezés először is azt jelzi, hogy át kell lépni egy ajtót, amelyik ki kell, hogy nyíljon előttünk. Hazaérkezni. Egy olyan ajtón átlépve, amelyiknek erős a zára azért, hogy kirekessze, kizárja az idegen, a rossz szándékkal közeledőt. Hogy mondja Jézus a János 10-ben? Én vagyok az ajtó. A tolvaj nem egyébért jön, mint hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy bővölköd életük legyen. Tovább mondja ezt a példázatot, amikor azt mondja, hogy a pásztor az ajtón megy be. A tolvaj máshonnan hág be az akolba. Igen, az ajtón át érkezőnek, a jó szándékkal érkezőnek, ha idegen is, ha csak vendég is, van helye az ajtónkon belül. Hazaérkeztünk. Az előszobában levetjük az utcai felöltőt, levetjük az utcai cipőt, és bemegyünk netán éppen kezet mosni a fürdőszobába azért, hogy le tudjunk ülni az asztalhoz. Igen, ez mind a hazaérkezés fázisait jelzi. Hogy megtisztultan üljek az asztalhoz, ahol aztán jól érezzem magam. Ahol azok társaságában, akik örömmel fogadnak, ki tudjam önteni a szívemet, ha erre van szükségem. Vagy meg tudjam ösztani az örömmet, ha erre van szükségem. Mi gyakran átéljük ezt idegenből, távolról, hazajövő, örömmel mondom, hogy gyakran hazajövő gyermekeink kapcsán. Hogy hol a kis fájdalmukat, bajukat sírják el, hol az örömüket osztják meg. És ezekben olyan jó nekünk, szülőknek részt venni. Hogy érezzék, hogy nem csak egy házba lépnek be, jól ismert falak közé, bútorok közé, hanem oda, ahol fogadja őket apu és anyu. Ezért mondja a tékozló fiú, hogy elmegyek az én atyámhoz. És ez nála azt jelenti, hogy hazamegyek. Testvérek, az egész Szentírást végig kíséri annak a vágya, hogy Istennél otthonra leljen az ember. Mózes, a nagy vándor, aki 40 évig vándorolt a pusztában az ő népével, korábban 80 évig élt idegenben, Egyiptomban, ott is született, tudjuk. Azt mondja élete végén, az 5 Mózes 33-ban, amikor már tudja, hogy lejárt földi vándorlásának ideje. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak az ő karjai. Hajlék az örökkévaló Isten. Ő a nagy világvándor azt mondja, otthonra leltem Istenbe, akinek alant vannak hatalmas karjai, örökkévaló karjai. Hányszor átélte annak örömét, csodáját, hogy az örökkévaló Isten karjai tartották, hordozták őt is népével együtt. Egyiptomból a csodák sorozatán át megszabadulva, és 40 évig a pusztán át egészen az ígéret földjéig. Hajlék az örökkévaló Isten. Dávid zsoltáraiban többször olvasunk arról, hogy mit jelent számára, hogy otthon van Istennél. Azt mondja a 36. Zsoltár 9. versében Dávid, duslakodnak házadnak bőséges javaiban, megíthatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből, mert nálad van az életnek forrása. Kik duslakodnak házadnak bőséges javaiban? Akik belépnek a te házadba. Akik otthon érzik magukat nálad, Uram, azokat te bőségesen ellátod házad javaival. Megitatod őket gyönyörűségeit folyóvizébe. Hát nem ezt teszi a szerető szívű apa, anya, ha hazajönnek messziről a gyermekei? A legjobb falatokat rakja az asztalra, napok át süt, főz az asszony. Már sokszor szólok rá, hogy hát nem erisd ki annyira magad. De jönnek a drága gyermekek. Hát mondom, nem halnak azok éhen. De hát a legjobbat kell. Tegnap is elhangzott az előadás egyikében, hogy hát ezzel fejezik ki a mi kultúránkban, főleg itt Erdélyben. A háziasszony, az édesanya, az ő szerettei felé, meg a vendégei felé is. Az ő szeretetét. Hogy legjobb falatokat rakni az asztalra, hogy érezzék jól magukat, igazán érezzék otthon magukat. Mert olyan finomat sehol nem esznek-e világon, mint az anyu asztalánál. Igen, így látja el Isten is az ő házának bőséges javaival azokat, akik nála laknak. Ugyancsak Dávid mondja 65. Zsoltár 5. versében. Boldog az, akit te kiválasztasz, magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Hadd teljesedjünk be házad javaival, templomot szentségével. Boldog, akit te kiválasztasz, magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Igen, Dávid átélte az otthonosságnak ezt a különös érzetét. Tudta, hogy Istennél lakni jó. Az Új Szövetségben is azt olvassuk, hogy amint a péntek esti ige hirdető is utalt rejá, emlékeznek a fiatalok Dávid István szolgálatára, hogy András és János, a keresztelő János korábbi tanítványai a Jordán partjánál felismerve Jézusban, a Jánosnál nagyobbat elindulnak Jézus után. És Jézus hátrafordulva kérdezi, hogy mit kerestek? Mester, hol laksz? És Jézus erre azt választja, gyertek, lássátok! És elmennek oda, ahol Jézus lakik. Ez Kapernaumban volt. Kapernaumról olvassuk, meg Jézusról, hogy ő otthon érezte magát. Adott ízben hazament Kapernaumba. Márk 2.1-ben olvassuk. Ismét bement Kapernaumba. És meghallották az emberek, hogy otthon van. Tudták, hogy Jézus Kapernaumban otthon érzi magát. És akkor oda tódultak az ő háza elé, ahol lakott. Holott tudjuk, hogy neki saját háza nem volt. Nem volt telekönyvezve az a ház Kapernaumban a Jézus nevére. Bizonyára valaki csak befogadta, ideiglenesen lakott ott. Neki a mennyben volt telekkönyvileg bejegyzett hajléka. És oda jegyzi be a mi végső otthonunkat is. Ezért nem érdemes pereskedni földi telkekért és házakért. Mert minden ilyen perlekedő ember előbb-utóbb átéli azt, amit Pál apostol mond a 2 Korintus 5.1-ben, hogy a mi földi sátrunk összeomlik. De tudjuk azt is, és olyan jó lenne ezt soha nem elfelejteni, hogy van nekünk egy mennyei hajlékunk, amit nem emberkész csinált, hanem hogy Isten készített számunkra. És Pál apostol ezt akkor írta le, amikor ő nagyon tudatában volt annak, hogy nem sokára leteszi az ő földi sátrát. Érdekes, miért használta, hogy gyakran ezt a kifejezést, azért, mert ő civilben sátorkészít ember volt. És ez nagyon jól kifejezte azt, hogy milyen rövid életű a tartózkodása egyik, másik helyen, mert a sátrat könnyű lebontani, továbbvinni, újra felhúzni, és mind-mind ilyen átmeneti helyeken. Fordult meg Pál is, tudjuk, keresztül kasuljárta egész Kis-Ázsiát, eljutott Rómáig. Az egész élet útja azt jelezte, hogy nincs itt maradandó városunk, és egyszer kikötünk a mennyei hajlékba. De tudod-e ezt? Tisztában vagy-e ezzel? Ha igen, akkor otthonosan mozogsz most itt, földi életed idején Istennél, és akkor tudod azt is, hogy bárhol is fordulsz meg ebben a világban, bárhol laksz jelenleg, otthon érezheted magad, ha Istenben elrejtve vagy. Ha otthon vagy Istennél. Ha nem, akkor a legelegánsabban berendezett hajlékban sem érzed soha otthon magadat. Miért van az? Sok dúsgazdag szülő gyermeke eltűnik végleg otthonról, pedig pazar lakásban nőtt fel, de nincs otthonosság érzet, mert hiányzik vagy a szeretet, vagy a megértés, vagy a türelem, vagy az idő, vagy az odafigyelés. És ezért a legluxusabban berendezett hajlék sem otthon sok ember számára. De a lehet a legegyszerűbb berendezési hajlék is lehet igazán vonzó otthonná azoknak, akiknél otthonos az Isten. Zákeus, a közismert újszövetségi főhámszedő, egy pazarul berendezett lakásban élt, dusgazdag főhámszedő volt, és mégis otthontalan lelkű. És ezért indult el Jézust keresni. Látni akarta Jézust. És ennek a vágyának az sem vethetett gátat, hogy ő kicsi termetű lévén felmászik egy eperfüge fára. Netán mindenki nevetségének tárgyává téve ki magát. De ő látni akart azt, aki a mennyei otthont elhozta erre a földre. És amikor Jézus észleli az ő sovárgó vágyát, akkor azt mondja, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma a te házadnál kell maradni. Attól a perctől lett igazán otthonná a pazarul belendezett lakás Zákeus számára, amikor befogadta oda Jézust. Igen, ha otthonos lesz Jézus, valahol akkor ott otthon érzi magát annak a háznak a lakója. Egy kis történet szerint egyszer a iskolában megkérdez a tanítónéni vallásórán a gyerekeket, hogy gyerekek, hol lakik Isten? Hát a jó vallásórás klasszikus válasz szerint a mennyben. Helyes, mondja a tanítónéni. Na, más mit gondol, hol lakik Isten? Hát a szívben. Ez se rossz válasz. És jelentkezik a harmadik, egy kis legény, és azt mondja, tanítónéni, ott a falunk végén, az utca baloldali utolsó házában, ott lakik Isten. Hogy? Hát úgy, hogy a múltkor arra sétáltunk édesapámmal, és azt mondta, látod, kisfiam, ebben a házban egy szegény cipész lakik. 7 gyereke van. Még a vak édesapát is ő gondozza és látja el. Bizony nagyon szűkösen élnek. De tudod, ezek nagyon boldogok mégis. Hát miért, kérdezi a kisfiú? Azért, mert ott lakik az Isten. Ott lakik az Isten. Ahol otthonos az Isten, Jézus Krisztusban befogadottá válik, ott boldog emberek laknak. Vajon ilyen él a te otthonod? Vajon ilyen értelemben vagy te boldog ember? Ha igen, akkor bárhova mégy, bárhol laksz, bárhol is telepedsz le átmeneti időre, mert hangsúlyozni kell, hogy csak átmeneti időre. Viheted magaddal a menny otthonosságát, melegét, biztonságát és derűjét. És akkor soha nem fogsz panaszkodni azért, hogy netán otthontalan vagy. Netán hajléktalan vagy. Vagy nem fog ilyen bizonytalanság remegni a szíved mélyén, hogy otthon talán, itt a szavakkal játszottak a szervezők nagyon találó módon, talán otthon az a hajlék, ahol élek. Vagy nem. Akkor feloldódik az ilyen bizonytalanság, az ilyen talanság. És akkor nem nehezedik többé a szívedre annak a fájdalma és szomorúsága, hogy te netán otthontalan, vagy éppen hajléktalan lennél, még akkor is, ha van fedél a fejed fölött. Én hiszem, hogy ott, ahol Isten cselekvő módon részt vesz egy ember életében, ott, ahol a megváltó Krisztus megtartó szeretete előtt ajtót nyitott végleg valaki, ott feloldódik előbb-utóbb mindaz a sok szomorúság, fájdalom, teher, csalódás, amit hoz a netán terhelt otthonából, múltjából, és képes lesz átélni annak örömét, amit Pál apostol fogalmaz alapigényben az Efézus 2.19-ben, hogy ezért többé nem vagytok jövevények és idegenek, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe az Istennek. Jövevények. Ó, hányszor mart bele a fájdalom a mi szívünkbe, ha valaki odavágta, hogy te hazátlan, te jövevény. És ugyanígy fáj ez mindazoknak, akik manapság kénytelenek elmenekülni háborús helyszínekről, otthagyni lerombolt otthonukat, hazájukat, és idegen földön keresnek boldogulásukat. Ezért kell nekünk nagyon komolyan átélnünk annak örömét, hogy én az Isten háza népéhez tartozó vagyok. Azt mondja Pál, polgártársai vagytok a szenteknek, és háza népe az Istennek. Pál nagyon jól tudta, mit jelent abban a római birodalomban a római polgárság birtoklása. Tudjuk, egy adott nehéz helyzetben, egy fogsága idején, amikor meg akarták őt keményen botozni, éppen az mentette meg, hogy megszólalt időben, hogy ő római polgársággal rendelkezik. Mert a római állampolgársággal rendelkezővel még az ítéletben is másképp bántak, mint azzal, aki nem rendelkezett a római polgárjukkal. Ezért őt például nem feszítették keresztre, hanem lefejezték. Mert a római polgársággal rendelkező, még ha halálra méltó bűnt is követett el, nem részesülhetett ebben a leggyalázatosabb halálnemben, a kereszthalál. Mitől véd meg az a polgárjog, ami azoknak adatott, akik az Isten háza népéhez tartoznak? Megvéd a kárhozattól, megvéd a teljes széthullástól, megvéd a megsemmisüléstől, mert tudjuk, hogy ha mi polgártársai vagyunk a szenteknek, az Isten által kiválasztottaknak, a maga számára lefoglaltaknak, mert ezt jelenti a szentség, akkor Isten háza népi tagjaként te tudod, hogy amikor lebomlik földi porsátrad, vagy a 2 Korintus 5.1-ben mondja Pál, akkor hazaérkezel. Úgy, ahogy Jézus is halála előtt több ízben így fogalmazott. Elmegyek az én atyámhoz. Nem azt mondta, hogy meghalok, nem azt mondta, hogy gonoszok megsemmisítenek, elpusztítanak, hanem azt mondta, az emberek minden gonosz szándéka ellenére, a kereszt halál ellenére is, én az atyámhoz megyek. Elmegyek az én atyámhoz. Érzékeljük? Ugyanazt mondta Jézus halála küszövén, amit a tékozó fiú mondott a disznók válójánál. Elmegyek az én atyámhoz. Megdöbbentek, ha így fogalmazok? Záró mondatban, hogy a világ legnagyobb tékozlója, Jézus Krisztus, aki ide dobta az életét, érettünk, a mi megtartásunkért. Azt mondja, amit a tékozó fiú mond. Elmegyek az én atyámhoz. De itt nem fejezi be, itt nem áll meg, hogy én elmegyek, aztán ti bajlódjatok itt magatokra. Nem, hanem azt mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Kiknek? Akik már az én házam népe vagytok. Azoknak, akik már a szentek polgártársai vagytok. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a végső cél. Istennel. Itthon? Éppen azért, mert Jézus által már van szabad utam az atyához, mert Istennél otthon vagyok, éppen ezért az én földi létből való kilépésem, a földi otthon itt hagyása nem egyéb, mint elmenetel az atyához. Azaz végső hazaérkezés abba a mennyei otthonba, ami nem ember kézzel csinál, amit Isten készít az ő szeretőknek. Áldott legyen Isten azért, hogy ilyen hatalmas perspektívát nyit az ő gyermekei előtt. Amen. Lehet, testvérek, gyertek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival, énekeljük el a 477-es énekünk első két versét. 477-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén.
Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy a te szíveden meg lehet pihenni. Nem csoda, hogy odavonzódott Jézus keblére János is, a szeretett tanítvány, aki szeretett többletre sóvárgott, és ezt a Jézustól kapott szeretetet vitte végig a Jézus melletti utakon, egészen a keresztig. És ez a Jézustól kapott szeretet tartotta őt mindvégig hűségben az ő mestere mellett. Istenünk, köszönjük neked, hogy nyitva a kegyelem ajtaja, szabad utunk van hozzád az atyához. És köszönjük, hogy a kegyelem asztalát bőségesen megteríted mindazoknak, akik bűnbánó szívvel, a tékozló fiú módján elhatározzák, kimondják, elmegyek az én atyámhoz. És azt is elmondom, hogy vétkeztem. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Mert jaj, valahányszor vétkezünk egymás ellen, az ég ellen is vétkezünk. És bizony ezért fáj sokszor a te atyai szíved, ha látod, hogy nem tudunk szeretni, Ha látod, hogy nem tudjuk egymást befogadni. Ha látod, hogy nem biztosítunk egymásnak helyet a mi asztalunknál, hanem szánunk elég időt egymásra, ha mi türelmünk és szeretetünk nem elég ahhoz, hogy a türelemre, megértésre és szeretetre sóvárgó szív megnyugodjon nálunk. Istenünk, köszönjük neked ezt a hétvégét, ennek gazdagságát, köszönjük a vendégfiatalokat, köszönjük az igehirdetőket, előadókat, köszönjük neked a gyülekezetet, a befogadó szeretetet, ezt a lelki hajlékot, ahol igazi otthonra talált már sok-sok szomorú szív, meg fáradt lélek. Tedd, Urunk, igazán otthonossá ezután is ezt a helyet, hogy igazi lelki fészekre találjanak mindazok, akiket meggyötör és megpróbál az élet. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézusért megáldott tovább együttlétünket, urvacsorázásunkat, a te kegyelmed gazdagságából. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el, kik a maga csendes könyörgését az Úrnak. Köszönjük, Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai nap folyamán is, október utolsó vasárnapján, a szeretett szolgálati perselybe Sós Hajnal magyar szováti 6 gyermekes rákbeteg fiatalasszony testvérünk gyógykezelésére fogadunk el külön adományokat. Legnagyobb gyerekük 11 éves, 2 iskolás és 2 óvodás jár már ide a református kollégiumba, és hiszük, hogy ez a mi anyagi támogatásunk is nagy segítséget nyújt a súlyos betegségben szenvedő testvérünknek. Hirdetem, hogy november 22-24. Hétvégén a gyolói csendes napokra még van néhány hely, akik szeretnének jelentkezni, erre a hitmélyítő hétvégi alkalomra azok idejében tegyék meg ezt a jelentkezést. Szeretettel közlöm, hogy ma az egy hétre, november 3-ától elkezdődik a gyülekezetünk gyermekeinek a karácsonyi ünnepére való felkészítése. Kérjük a szülőket, vagy nagyszülőket hozzák, küldjék a gyermekeket, hogy idejében tudjanak felkészülni a karácsonyi ünnepére. És mivel október 31-e a reformáció napja csütörtökre esik, ezért jövő héten csütörtökön délelőtt 10 órakor tartunk még egy reformációi istentiszteletet. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Október 31-én csütörtökön 10 órai kezdettel. Most pedig reformációi úrvacsorára készülve énekeljük, testvérek, a 264. éneket az énekeskönyvünkből. A 264. ének első és második versét énekeljük. Az első vers itt kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Amen.
hallgassátok meg, hogy miként szerezte Jézus az úrvacsorát, úgy, amint az írva található a korintusiakhoz írott első levél 11. részében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és így szólt, e pohár az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék-e kenyérből, és igyék-e pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Amen. Pénteken délután csak a szemem sarkából láttam, hogy valaki belépett ide a templomba, megállt az ajtóban, körülnézett, egy kicsit leragadtott, aztán nyílegyenesen hozzám jött, és azt mondta, de jó itt ez az ablak, meg ez a fotel. Ahogy beléptem és ránéztem, azt éreztem, hogy ott ül az Isten. Éppen rám várt, és azt mondja nekem, hazajöttél. Most minden figyelmem a tiéd. Mondd, mi van benned. Aztán ma reggel más valaki jött oda hozzám, és azt mondta, amikor bejöttem és ránéztem erre a nappalira, az volt az érzésem, hogy ott van egy üres fotel, ami csak rám várt, és az Isten azt mondja nekem, itt megpihenhetsz, van egy kávé, feltöltődhetsz, minden figyelmem a tiéd, rád nézek, mondd, hogy mi van benned. De jó nekünk, ha érezzük azt, hogy Istennél otthon vagyunk. Hogy ő ül a fotelben, vagy én ülök a kis széken, vagy ő ül mellettem, vagy figyel valahonnan az otthon valamelyik sarkából, ez most mindegy. Hogyan lehetne ezt tovább fokozni? Hát most úrvacsorára készülünk. Istennél otthon, többek között azt is jelenti, hogy nem csak a nappaliban vagyok otthon, hanem a vacsora asztalánál is otthon lehetek. Vár rám, vár rád. Az Úr vacsorája, ami otthon érzetet teremt. Nem csak egy ház, ahol van fotel, meg van asztal, de egy olyan asztal, ami meg van terítve és rád vár. Jézus korában a fő étkezés az a vacsora volt. Nem csoda, hiszen egy hosszú, fáradtságos munkanap után akkor ért haza a munkás ember. Le lehetett ülni az asztalhoz, feltöltekezni, a megüresedett testet fel lehetett tölteni táplálékkal. De ez az asztal várta az otthon maradt beteget is, a gyermeket, meg a vendéget. Akkor is így volt ez. És körülülhették a megterített asztalt. Mindenkinek volt helye. Vagy ha nem, akkor csináltak neki. Nem volt olyan nehéz, mert nem voltak székek, csak egy-egy párnát tettek le a földre. Arra ült a vendég, arra ült a házigazda, és mindenki, aki ott volt a házban. Jézus korában a család még kevésbé volt szét, és most nem mondom tovább, hogy szétesve, szétszórodva, szét így, meg szét úgy, ahogy mi szoktuk érezni magunkat, meg ahogyan élünk. Többet voltak együtt, de még így is az történt, ami ma is, hogy napközben külön kellett válni egymástól. A vacsora volt az a hely, ahol újra találkoztak egymással. Ahol feltöltekezhettek, és ahol meg lehetett osztani egymással azt, amit hoztak a vacsorához. az örömeket, a fájdalmakat, mindazt, amit ők aznap kaptak, így vár az Isten az ő asztalához. Mindazt hozhatod, amit kaptál, leteheted, közben felvehetsz mást, és magaddal vihetsz. És közben megtapasztalod azt, hogy közösség lesz. Szoktuk énekelni úrvacsorázás közben, hogy egy kenyérben és egy pohárban csak testvérek osztoznak, de még testvérek is érzik azt, hogy nem elég az, hogy csak úgy testvérekké lettünk, annak születtünk, vagy befogadtak. Többre is szükség van ahhoz, hogy testvérként érezzem a másikat, vagy magamat. Kell ez az együttleülés. A tapasztalatok kicserélése, a beszélgetés. Kell ez a vacsorás asztal ahhoz, hogy újra közösség legyen. Az úrvacsora a megosztás lehetősége. Isten megosztja az övét. Ad az övéből, és te is adhatsz a tiédből az úrasztala közösségébe. Mi az úrvacsora? Egy ilyen címet adtunk neki, így a konferencia témájához is kötődve, hogy vacsora az Istennél otthon. Vacsora, ahol téged várnak, ahová gyermekként vagy barátként jöhetsz, és az a vacsora, ahol az Isten szolgál fel. Ő ad. Az a vacsora, ahol hallani akarja, hogy hogyan érkeztél, milyen volt a napod, miért téged. Jézus az Isten országát olykor egy lakomához hasonlítja. Egy lakomához. Az Isten asztala egy lakoma. Bőven van terítve. Mindenfélét rátesz. Mindenfélét kínál, ami finom, ami jó, ami kell neked, ami kell nekem. Nem szegényes asztal, hanem egy díszasztal, egy díszvacsora. Szépen tűrögetett szalvéták és mi egymás, ami szemszájnak ingere. Mert az Isten olyan Isten, aki tud adni, és akar adni. Eszembe jutott ma reggel az, hogy nagymamám rendszerint vasárnap várt minket ebédre. És olyankor nagyon készült, a prédikációban is hallottunk hasonló párhuzamos történetet. És eszembe jutott az is, hogy olykor, amikor túl hosszúra nyúlt az ebéd, és utána számon kérték őt, hogy miért tartott olyan hosszú ideig minket ott magánál, akkor nem egyszer azt válaszolta, hogy azért, mert nekem nincsen nagyobb örömöm annál, amikor azt látom, hogy a négy unokám egy asztalt ül körül. Hát ez a nagyszülők feladata, hogy így teremtsenek közösséget, meg így erősítsék meg azokat a kötelékeket, amelyek különben lazulnának. Összekötik az unokákat egymással, a gyermekeket egymással. Van egy író is, egy jól ismert könyve, a Viskor címe. Némelyek megbotránkoztak azon a könyvolvasásakor, hogy Isten, mint egy nagymama, vagy mint egy édesanyja van abban bemutatva. Aki nagyon jókat főz, terített asztala van, és így várja az övéit haza, és ott beszélget velük mindenkivel külön. Sok minden előjöhet ennél az asztalnál. Hogy Isten egy atya, azt könnyebb nekünk elfogadni, hogy édesanyjaként is megnyilvánulnak, vagy nagymamaként, aki így köti össze az unokáit, a gyermekeit, az övéit, ez már talán kevésbé, de az ő asztalánál, mindegy, hogy hogy is látjuk őt, ez történik. Leülünk együtt, együtt sírunk, együtt örülünk, együtt vagyunk, és közben ő megajándékoz. A vacsora asztalánál mindenki találkozik, aki a családhoz tartozik. Lehet, hogy napközben olyan dolgok is történnek velünk, amikről nem szívesen beszélgetünk. Vannak sértődéseink, bántódásaink, és jó az, hogy a vacsora asztalánál le lehet úgy ülni, hogy ezeket leintézhetjük egymással. Mert az úrvacsora közössége, a vacsora asztala egyben a leintézésnek a helye is. Az a hely, ahol meg lehet bocsátani egymásnak. Meg lehet bocsátani. Jézus idejében a páska vacsora is, ez a mostani úrvacsora is erre néz. egyben emlékezés is volt és ünnep. Emlékeztek arra, hogy hogyan szabadította őket Isten ki Egyiptomból. A páska arra mutatott, hogy a bárány leületett és a bárány véréért az Isten megkegyelmezett. Nem nekem kell fizetni azért, amit összehoztam aznap, nem nekem kell fizetni azért, ami nem jól sikerült. A bárány fizetett, Jézus fizetett, a kereszten fizetett. És ezt is üzeni, ez az asztal, ez a közösség. A cekket nem én fizettem ki, hanem valaki más értem. Így vár az Isten, így hív magához, haza, az otthonodba, az asztalhoz. Amen. Csendben vizsgáljuk meg a mi szívünket, álljunk meg Isten előtt, vegyük számba vétkeinket, és kérjük Őt, hogy bocsássa meg azokat.